ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A pincér éjszakája. Mándi Iván hangjátéka.
Vajas spagetti.
Vajas spagetti? Mit akarsz ezzel?
Ott ült a hatos boxban, és vajas spagettit rendelt. Semmi mást. Csak vajas spagettit.
Te meg itt ülsz az ágy szélén pizsamában, amikor tudod, hogy utálom az ilyesmit. Feküdj le. Olvasd újságot, vagy tudom is én.
Egy olyan kopasz középkorú férfi. Ezért ült be hozzánk. Egy adag vajas spagettiért.
Talán nem volt máshoz kedve.
Ezt megkaphatta volna egy büfében. Ezért nem kell hozzánk beülni. Először azt hittem, hogy...
Hozzon nekem egy vajas spagettit.
Csak álltam és vártam. Meg rám nézett is. Megismételte.
Vajas spagetti. Elképzelhető, hogy ki hozza?
Természetesen, uram. Egyáltalán nem volt olyan természetes.
Csak, hogy megértette.
Az Attila nem vitte volna ki.
Az Attila moziba akar vinni? Miért ne?
Licike, licike.
Csoda pofa. Nézze, olyanokat nézze. Tud mondani.
Licike, maga milyen picike.
Nem is vagyok licike. Arról nem is beszélve, licike, hogy picike se vagyok.
Nézze.
Vissza fog jönni.
Ki fog visszajönni?
A vajas spagetti is. Ez akar valamit. Ez még csak a kezdete valaminek. Mondhatnám a nyitánya. Egyszer még visszajön, és alaposan megtáncoltat.
Az Attila minden esetre előbb visz moziba, mint te.
Mexikói tokány.
Már megint kezded? Már megint ezt kell hallgatnom egész éjszaka a söröző vendégeit?
A hölgy az óraékszerből.
A hölgy az óraékszerből?
A közeli ékszerboltból jön át. Mindig siet.
Figyelj rám, kérem.
Sosincs ideje.
Hello.
És mindig letol valamiért.
Géza, maga már most alszik. Maga a legálmosabb pincér, akit valaha láttam.
Bocsánat, de ebben a pillanatban vettem fel a rendelést.
A rendelés nem ebben a pillanatban vette fel. És ne lóbálja a karját, kérem. Legyen szíves, és ne lóbálja itt a karját.
Lóbálom? Én lóbálom?
Igen, és lóbálja. És figyelmeztetem, hogy ne végezzen itt torna gyakorlatokat. Hadonázgat az orrom előtt, ez kérem, impertinens.
Teljesen lehetetlen, hogy egyszer elmegyünk egy színházba, vagy egy moziba.
A 17-es asztalról eltűnt a rezervkártya.
Mit szólnál egy úthoz? Egy külföldi út. Én bolond, miket beszélek. Ezzel az alakkal egy külföldi út.
Oda tettem, mint minden délben. Valaki elcsente. Valaki a fiúk közül. A Miklós vagy az Attila. Ezek mindig kifundálnak valamit.
Attila.
Hol a rezervkártya?
Az Attila.
Elképesztő. Uram, ez egyszerűen elképesztő.
Nem mondja. Magának is ez a véleménye.
De amikor ott volt, én magam tettem oda.
Mikor? Tegnap? Tegnap előtt? Esetleg a múlt héten? És ha ide ül valaki, az én helyemre, az én asztalomhoz?
Minden esetre figyelmeztetem.
Mire figyelmezteti? Hát honnan tudja az a szerencsétlen, hogy ez egy társasztal? Hogy ide senki más nem ülhet, csak én.
Megmagyarázom a helyzetet. Néhány szóval megvilágítom.
Én pedig néhány szóval megmagyarázom magának. Ha még egyszer ilyen hagyságot tapasztal...
És ha éppen ő tüntette? Az ám. Ha éppen a vendég tüntette a kártyát. Csak azért, hogy megleckésztesse. Ho-ho-ho-ho. Nincs jobb mulatság az ilyesminél.
Igaz, egyszer levittél a Balatonra, amikor a fogasban dolgoztál. Na, abban is sok örömöm volt. Egész nap a szobában, abban a dög melegben, abban a dög meleg szobában, szobában, lyukban, egy ócska lyukban.
A ismerősök fél egyfelé jönnek. A lányok a szomszédos ügyletekből. Hát hiába. Ők nem rendelhetnek más, csak kis menüt.
Megszakad a szívem.
Ők az én vendégeim. Mert hát a többiek nem nagyon rajonganak a kis menüsökért. A Miklós, vagy az Attila.
Moziba megyek az Attilával. És lehet, hogy...
Aranyos
lecike. Nem csak moziba.
Licike, tudok egy meghitt kis fészket.
Az Attila...
Ne létszámon. Mit szól tudod hozzá, Licike?
Fészke.
Jönnek, repülnek a lányok.
Van asztal, Géza bácsi?
Csináljon nekünk.
Jaj, Géza bácsi, siessen, igyekezzen egy kicsit.
Tudja, hogy csak egy fél óránk van.
Szóljon az italosnak, ha maga nem szól, felénk se néz.
Az nem igaz, hiszen csak egy kancsó vizet kérnek. Egy kancsó tiszta vizet.
Az Attila egyszerűen nem érti, hogy mehettem hozzád, feleség.
Licike, maga és az a savanyú pofa megáll az ész.
Tényleg?
Megáll
hogy
az
ész.
A kabát ott maradt. Az minden esetre ott maradt.
A kabát?
Nem is kabát. Inkább csak egy vékonyka felöltő. Ezen a komisz téli éjszakán úgy állított be hozzánk a fiú, a valósággal beoldalgott. Valamivel záróra előtt. Elcsúszott a ruhatárpultja mellett. Egy mozdulattal kibújt a felöltőből.
Kaphatok még valamit?
Letette maga mögé a székre.
Tessék mondani, kaphatok még valamit?
Hát még éppen.
Somlói Galuska és Jaffa szörp.
Somlói Galuska és Jaffa szörp. Rendben. Kihoztam a Somlói Galuskát és a Jaffa szörpöt. Aztán lesbe álltam. A tálaló ajtajam elől figyeltem. Ha-ho, ez nem lesz egy tiszta ügy, résen kell lennünk, hiszen azon az éjszakán még a fizető is én voltam.
Szóval teljes riadókészültség. Mondd, nem zavar, hogy én már lefeküdtem?
A fiú nagyon lassan nevett. Húzta az időt, nem vitás. Ráhajolt az asztalra. Az arcát valósággal belefúrta a Galuska habjába. Olykor a szörpös pohár felé kapott. Oly riadtam, mint aki fél, hogy elveszik tőle.
Nem zavar, hogy itt fekszem melletted? Bocsánat, mögötted. Meddig gubbasztasz még az ágy szélén? Meddig kell még néznem a hátadat?
Aztán egyszerre csak rákapcsolt. Félelmetes gyorsasággal, mint aki túl akar esni valamin. Igen, mint aki minél előbb túl akar esni valamin. Egy pillanatra felém nézett. De aztán... mindjárt behúzta a nyakát. Kanalával az üres üvegtálkát kapírgálta.
Záróra.
Akkor már ott álltam mögötte.
Záróra.
Ja, záróra. Igen.
Somlói Galuska 17 forint. Jaffa szörp 3. Ez éppen egy 20-as.
Egy 20-as. Igen.
Benyúlt a zsebébe, aztán ott maradt a keze.
Mennyi
nem húzta ki a zsebéből. Mintha beleragadt volna. Rámerett az asztal lapjára. Majd váratlanul lecsapott néhány forintot az asztalra.
350. Tessék.
350?
Ennyi van.
Viccel? Maga viccel velem?
Nem, igazán nem.
Hát akkor?
Nincs több.
És beült ide? 350-nel csak úgy beült ide?
Rendelt. És most már igazán hozzátapott az asztallapjához.
Feladott egy rendelést.
Semmi más sem látszott elevenek, mint gondol? A kabátja a széken.
Hallja?
Engem meg elöntött a dű.
A kabátja itt marad.
Itt marad. Igen.
És ez csak így mondja? Nem is érdekli? Lehet, hogy nem is érdekli?
Jó éjszakát.
Azzal eltűnt.
Jó éjszakát.
Egyszerűen csak eltűnt. De mint aki valahogy megkönnyebbült. Talán mást várt. Hogy verést kap. Rettenetes verést, tudom is én. Hát minden esetre eltűnt. Én meg ott maradtam a kabáttal.
Feküdj le. Ost el a villanyt és feküdj le.
És egy darabig csak néztem azt a kabátot. Aztán felkaptam és kirohantam vele az utcára.
Álljon meg!
Már eltűnt. Egyszerűen eltűnt. Nem volt más, csak a fagyott téli éjszaka.
Mikor lesz végre egy szabad vasárnapot? Különben mindegy. Akkor se viszel el sehova. Soha sehova.
Hová ment? Hová mehetett a fiú azon az éjszakán? És én miért csináltam ezt az egészet?
Megpenészedek, hallod? Itt penészedek meg, melletted.
Ha tudnám a címét. De talán nincs is címe. Egy ilyen fiúnak nincs is címe.
Mondjak valami meglepőt. Neked van feleséged? Vagy tudsz róla? Lehetséges, hogy mégis tudsz róla?
Dr. Dückstein sosem kéri az étlapot. Az a legnagyobb sértés.
Hé, enni akarok.
Ha oda teszem elejé az asztalra.
Tessék parancsolni az étlap.
Ne, vigye innen, látni se akarom. Magára bízom, hogy mit ajánl. Nos, igen, a vendégnek bíznia kell a pincérben, igaz? Ha a vendég nem bízik a pincérben, akkor kész, vége. Akkor jobb, ha többé be se teszi a lábát ebbe a vendégbe. Mit mondjak magának? Tudja, ugye ez egy kapcsolat, ugye érti, mire gondolok?
Hogyne? Természetesen.
Ez egy meghitt barátság, igaz? Már a mozdulataiból ismerik egymást, a tekintetekből. Na, szóval mit ajánl nekem?
Jó asszony, krémleves?
Ugye a vendég a napi hajszámból úgy tér meg vendéglői asztalához, mint egy kellemes, egy otthonos. Mondja, mit akar azzal a jó asszonnyal?
Próbálkozzunk egy jó asszony krémlevessel.
Halljuk. Hogy építi fel tovább? Halljuk.
Hogy állunk a halfélékkel, doktor úr?
Rám ne számítson. Önállóan, barátocskám, önállóan.
Rendben van, doktor úr. A jó asszony után bedobok egy csemeges ertéskarajt. Vegyes körettel.
Igen?
Nem? Elvetjük. Citromos borjúszelet. Ugyan, szó se lehet róla, de azt hiszem most megvan.
Na.
Most aztán elkaptam.
Na?
Biftek Viktor Hugo módra.
Viktor Hugo módra.
Nem is kétséges.
Belelendül, barátom. Szárnyakat kapott. Na, most halljuk, mire fut ki ez az egész.
Nem is kérdés. Stíriai metért.
Na, akkor szavalja el a napi ajánlatát.
Rendben van, doktor úr.
Halljuk.
Jó asszony, krémleves.
Igen?
Biftek Viktor Hugo módra.
Igen?
Stíriai metért.
Kolosszál, ismétlést kérünk.
Jó asszony, krémleves.
Igen.
Biftek Viktor Hugo módra. Stíriai metért.
Bravo, még egyszer. Egyszerűen nem tudok vele betelni.
Jó asszony, krémleves. Biftek Viktor Hugo módra. Stíriai metért.
Gratulálok. Elejétől végig utálom.
Doktor úr.
Kérem, semmi mentegetszőzés, ez már valami egészen különös tehetség. Mi több, ez már adomány, hogy valaki így el tudja venni az étvágyamat.
De, drága doktor.
Mondom, hogy gratulálok, és átülök a Willihez.
És átülök.
A Willi nem csinálja ezt veled.
Willihez.
Minek néznek itt?
Mondd, tudod, hogy ki van itt melletted? Egyáltalán emlékszel még rám?
Tehát én megkomponáltam ezt az egészet. Felépítettem!
Ide figyelj! Feladok egy kérdést. Milyen a hajam? Egy másik kérdés. Milyen a szemem? Kék? Olyan álmodozó? Vagy inkább haragos, zöld, esetleg fekete? Vadítóan tüzes?
Dr. Dückstein le akart égetni.
Beszélj a hajamról, szőke, vörös. Egy vörös nő a feleséged, egy vörös bestia, vagy olyan molett kis barna. Lehet, hogy egy ősz öreg asszony fekszik ebben az ágyban.
A lányok nem ülnek át a Willihez. Senki se ülnek át. Ők az én vendégeim.
Jaj, Géza
bácsi. Mi a neve? Emlékszel még a nevemre? Erzsi, Ibi, Sári, Anikó, Aranka, Adél. Súgd a fülembe, kérlek. Suttogd, Adél, Adél.
Előleves tízes asztal. Előleves royal módra. Brassói apró pecsenyére. Kompót, mégpedig szírva kompót. Másról szó se lehet, de hát ilyet csak egy valaki szokott rendelni, egyetlen egy valaki.
Adél, Adél, Adél!
Ezt nem vihettem ki az Ujjázi bácsinak, se Harmos Endrének, se Király Kálmának, nem, nem, ezt csak egy valakinek vihettem ki, Kerényi tanár úrnak.
Miért nem suttogod a nevemet? Hát ennyit se kaphatok tőled.
A tanár úr, ajánlhatok neki fejsalátát, vejesalátát, vagy éppen céklát, teljesen reménytelen. Kompót. Szilva, kompót. De hát egy ideje már nem kaptam tőle rendelést. Kimaradt. Igen. Ő aztán kimaradt, lehet mondani. Az özvegye egy darabig még bejárt, de aztán ő is.
Az özvegye? Kinek az özvegye?
Brassói apró pecsenye Szilva kompóttal. Nem, ezt senki másnak nem vihettem ki. Visszajött a vendégem, benézett hozzám.
Ki nézett be hozzád? Miféle vendég?
Egy darabig még kint áldogált az ajtó előtt, nem akart mindjárt bejönni, attól tartott, hogy meg se ismerem. Nyílt és csukódott az ajtó, de ő még mindig várt. Talán egy ismerős arcot keresett, vagy csak az asztalát nézte, a régi asztalt, aztán egyszerre csak elszánta magát és belépett. Jó napot, tanár úr! Megvan az asztal! Hát természetesen egy régi vendégnek mindig megvan az asztal.
Mi van veled? Ki ez a vendég?
Foglalj helyet, tanár úr. Tessék csak helyet foglalni, tessék.
Nekem ebből elég. Én itt hagylak, hallod? Összecsomagolok, és itt hagylak az éjszaka közepén. Bánom is én, de nem maradok tovább. Elmegyek az anyámhoz, hogy tudom is én.
Egy szót se kell szólni, tanár úr. Ismerjük egymást, ha szabad azt mondanom. Erőleves, olyan módra. Brassói apró pecsenye, Szilva kompóttal, salátával nem kísérletezünk. Ha, 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 ha. Szóba se jöhet. És majd a feketét is én hozom ki. A végén.
Kinek hozott ki? Kinek? Kinek?
A pincér éjszakája. Mándi Iván hangjátékát hallották. A szereposztása következő volt. A pincér Kállai Ferenc. A felesége Váradi Hédi. Dr. Dückstein Básti Lajos. Hölgy az Óraékszerből Keresztesi Mária. Egy fiú Felföldi László. Attila Gálvölgyi János. Első vendég Gál János. Második vendég Képesi József. A felvételt Gajdos Ferenc és Kosárszki Péter készítette. Zenei munkatárs Hegedűs Emmi. Dramaturg Kopányi György. Rendezte Varga Géza.
A hangfelvétel 1976-ban készült, és legutóbb 2016. június 5-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk.
Népek meséi. A három tanács. Tadzsik népmesék.
Ferhad és Sirin. Egyszer régen a Hiszár hegyláncainak egyik zöldelő vidám völgyében, a Karaták falu közelében élt egy leány. Sirin volt a neve. Olyan volt, mint a karcsú, igéző rózsa, arca fénylő, mint a világító nap, sötét szeme csillogó, fürtyei éjfeketék, termetes udár. Sirin öreg anyjával és apjával egy pompás nagyhegyi várban éldegélt, kőből rakták a magas falakat, vasból kovácsolták a kapukat. Minden reggel kijött Sirin a várból, gyönyörködve nézegette a szépséges folyópartot, a vidáman zöldelő Karaták falut és a körülötte elterülő gyümölcsös kerteket. Különösen a patakot szerette, amely a Hiszár messzi hegyei közül bukkant elő, a sok tiszta forrást magához ölelte, és a Hiszár termékeny vetéseit öntözte. Gyakran felkereste Sirin a patakpartot, nagyot cippantott a friss levegőből, sokáig elnézte a patak táncos hullámait, és soha nem szűnő énekét hallgatta. Ahogy telt múlt az idő, Sirin páratlan szépségének a híre elterjedt szélese világon. Mindenfelől sereg lettek a neveskérők, sáhuk, sáfiak, vezirek meg vezírfiak, de Sirin mindannyiukat kikosarazta. Egy szép napon apja és anyja meghányták vetették a dolgot, és anyja így szólt Sirinhez. Édes leányom, nagyon nyugtalanít engem már ez a sok kérő. Te sem vagy már kicsi, hála Istennek, hogy épségben eladó sorba cseperedtél. Minket is az a remény éltett, hogy amikor eljön az ideje, megüljük a lakodalmat, és megnyugszunk a sorsod felől. Mikor Sirin meghallotta ezeket a szavakat, mélyen elgondolkozott. Kis idő múltán felemelte fejét, és így szólt. Anyácskám, az fog engem feleségül venni, aki egyetlen éjszaka saját keze erejével a folyóból várunkba vezeti a vizet. Csak egy olyan hős tud engem boldoggá tenni, aki a várunk körüli szomjas földet virágzóvá teszi. Anyja és apja kihirdették a kérőknek leányuk feltételét, de a kérők inkább lemondtak Sirinről és hazaszélettek. A közelben a Hiszár egyik falujában élt egy pásztorfiú, Ferhád volt a neve. Mikor Ferhád megpillantotta egyszer Sirint, tüstént beleszeretett. Hallotta azonban, hogy Sirinéért sáhuk és sáfiak, vezirek és vezírfiak versenyeznek, és így gondolkozott magában. Odahagyná-e Sirin ezeket az előkelő kérőket, hogy az én szerelmem viszonozza? És Ferhád szívében csak Sirin iránti szerelmét hordozta. Sirin feltételeit Ferhád is megtudta. Fogta azonnal ásóját, kapáját, és neki gyűrközött a nehéz feladatnak. Ferhád szándéka azonban az egyik kérő, az ármányos és irigy Hiszraú sáfi fülébe jutott. Hiszraút a féltékeny irigység tüze égette, és Karatákba sietett, hogy ő is teljesítse Sirin feltételét. Ferhád ott kezdte a munkáját, ahol a folyó egy magasságban volt a kastéllyal, Hiszraú pedig sokkal lejjebb a vár közelében vágott teret. Ferhád, mint az oroszlán, úgy dolgozott, rövid idő alatt egy hosszú árkotásot. Már a hegyet is átvágta, az eret a hegyen át elvezette, és Sirin vára felé közeledett. Hiszraú sáfi, aki életében az éles kardon kívül mást nem tartott a kezében, kezdett elgyengülni, kifáradni, mind gyakrabban sandított Ferhád felé. Látta, hogy Ferhád munkája jól halad, mindinkább közeledik a vár felé, nem is figyel közben semmire, csak a Sirinnel való találkozás édes vágya tölti el. Hiszraú föladja a reménytelen küzdelmet, és abba hagyja a munkát. De a féltékeny irigység tüzes lángnyelvei még magasabbra csapnak lelkében. Dühös haragjában eltökéli, hogy keresztül húzza Ferhát tervét. Az ármányos Hiszraú cselhez folyamodott. Néhány köteg nádat hozott, és onnan, ahol ásni kezdett, szétteregette azt egészen Sirin váráig. Ezután szólította egyik szolgálóját, egy öregasszonyt, és azzal a parancsal küldte a várba, hogy vigye meg a hírt Sirinnek és Ferhádnak. Hiszraú sikeresen befejezte a munkát. Vette az öregasszony a botot, nagy örömmel Sirin elé járult, és így szólt. Kedves leányom, a hírneves Sáfi Hiszraú teljesítette a feltételedet, íme menj és tekintsd meg. Holdfényes éjszaka volt, és a hosszú girbegurban átkötegek úgy tükrözték vissza a teli holdfényét, mint egy csillogó-villogó csobogó patak. Ahogy Sirin letekint a várfalról, látja, hogy valóban a vár felé tart a rohanó patak. Megörül, megcsókolja az öregasszony ráncos arcát, és így szól. Ó, jó hírű anyám, eredj! Hiszraú Sáfinak üzenem, hogy ha a nap felkeltéig a víz a várhoz ér, övé leszek. Álnokul mosolygott az öregasszony. Kijött a várból, és botjára támaszkodva Ferhád elé sántikált. Hiába töröd magad, Ferhád, Sirin ajka már Hiszraú Sáfi vágyát csillapítja, mondta az öregasszony. Íme nézd csak! Hogyan? Kérdezi Ferhád, és felemeli izzadságban fürdő fejét. Mit mondtál? Hallhattad? Sirin ajka már Hiszraú vágyát csillapítja, felelte az öregasszony, és a nádkötegek felé mutatott. Oda pillant feldúltam Ferhád, és látja, hogy a csillogó patak a vár felé halad. Hogyan? Hát Hiszraú felvezette már a vizet, kiáltotta. Bizony fel, felelte az álnok öregasszony. Mint az oroszlán úgy kiáltott Ferhád, és reszketett, mint a számunk csavarta fűzfa. Nem, Sirin nélkül méreg az életem. Azzal az éles csákányt teljes erejével fejéhez verte. Testét elborította a kiömlő vér, és a földre zuhant. Ekkor azonban a hold elbújt a karatág mögé, és Hiszraú nádkötegjei nem ragyogtak többé. De a hős Ferhád élete és jósorsának napja is eltűnt az irigység és a féltékenység sötét felhője mögött. Napkeltekor felébredt Sirin, és reménykedve indult, hogy megnézi Hiszraú csobogó patakját. Boldogan szaladt ki a várból, de a pataknak nyomát sem lelte. Csodálkozva megy ahhoz az érhez, amelyet Ferhád erős keze vájt. De a parton vérbefagyva találja a hős pásztorfiút. Ebben a pillanatban Hiszraú álnok csele megvilágosodott a szép Sirin előtt, és keserves sírással borult a hős Ferhád tetemére. Átok szálljon a gaz Hiszraú fejére, tettét az egész világ tudja meg. Senki sem láthatta többé a hűséges Sirint. Szívét örökre a halott Ferhádnak adta.
Pásztorlány és a padisok. Volt egyszer egy pásztor. A padisak nyáját legeltette. Volt ennek a pásztornak egy szépséges leánya. A leány szépségének a híre a padisakhoz is eljutott. Szépségének nincs párja a világon, mondták. A padisak kérőket küldött a pásztorházába. A lány így válaszolt nekik. Én csak ahhoz megyek feleségül, aki valamilyen mesterséghez ért. Miféle mesterséghez ért a padisak? Megvitték a lány válaszát a padisaknak. Haragra gyulladt a padisak. Talán elment ennek a lánynak az esze? Én vagyok a padisak. Országomban élet és halál ura vagyok. Kincsem és jószágom rengeteg. Mi szükség, hogy mesterséget tanuljak? Egy napon a padisak megpillantotta a pásztorlányt. Szépsége annyira megbabonázta, hogy éjjel-nappal csak róla álmodozott. Végül nem bírta már tovább, s maga elé hivatta a vezírjeit. Megkérdezte tőlük. Melyik a legjobb mesterség? A vezírek egyenként mérlegelték a különféle mesterségeket, jók-e, rosszak-e, végül így feleltek. Valamennyi mesterség jó, rossz nincs. A legjobbat mondjátok, türelmetlenkedett a padisah. A vezérek összedugták a fejüket, végül úgy döntöttek, hogy a padisah számára a legjobb mesterség a palászvonás. Kutassátok fel a legjobb palászvonókat és küldjétek elében, parancsolta a padisah. Úgy is lett. A padisah pedig a város legjobb palászvonójától megtanulta a palászvonás mesterségét. Az volt a padisah szokása, hogy esténként néha ruhát cserélt és a város utcáin járt kelt, hogy megismerje népe életét. Erre-arra kószált, végül betért egy kocsmába, két tangát tett a kocsmáros kezébe, hogy hozzon neki egy nagy tányér levest. A kocsmáros leültette a kocsma egyik sarkába és ment a levesért. A kocsma másik sarkában üldögélt néhány ember derekukon kard. Egymás között beszélgettek, és közben sötét pillantásokkal méregették a padisahot. Pillantásuktól félelem költözött a padisah szívébe. Így okoskodott. Ha felfedem, kilétem, senki sem hiszi el, ha pedig megtudják, hogy én vagyok a padisah, talán meg is ölnek és elmenekülnek. Legjobb, ha szedem a sátorfámat. Azzal felkelt a helyéről, és elindult az ajtó felé. De akkor a tolvajok hirtelen rátámadtak, és egy belső szobácskába hurcolták, ahonnan senki meg nem hallotta a padisah kiáltását. A társunk helyett majd ezt a koldust adjuk a padisah hóhérainak, mondta az egyik tolvaj. Könyörüljetek rajtam, ne adjatok oda a hóhérnak, sírtihajgatott a padisah. Rengeteg aranyat adok nektek. De a tolvajok kinevették. Te koldus vagy, honnan szereznél aranyat? Hirtelen eszébe jutott a padisahnak a tudománya. Hasznotokra lehetek, tudok egy mesterséget, gazdaggá teszlek vele benneteket, mondta. Miféle mesterséged van? Kérdezték a tolvajok. Palászfonó mester vagyok, olyan csodaszép palászokat fonok nektek, hogyha eladjátok egy csomó pénzüt, jamarkotok. Összedugták a fejüket a tolvajok, ott hagyták a házban a palászfonót, rázárták az ajtót, és megparancsolták, hogy fonjon. A hazudat megöljük, mondták. Öt nap leforgása alatt csodaszép palászt font a padisah. A tolvajok pedig jó pénzért eladták a bazárban. A padisah a palász egyik sarkába odalopta a pecsétjét, de erről a tolvajok nem tudtak. Ismét eltelt öt nap. A padisah elkészült a második palásszal is, amely még az előzőnél is szebb volt. A padisah palotájába vigyétek ezt a palászt, mondta a palászfonó a tolvajoknak. A palotában van egy híres mester, igen fog tetszeni neki. A tolvajok elvitték a palászt a padisah palotájába. Mikor belül kerültek, engedélyt kértek, hogy palászuk megmutassák a padisahnak. Azonban a padisah nem volt a kastélyban. Megparancsolták a vezírnek, hogy jöjjön a padisah mestere, és az szemléje meg. A padisah palászfonó mesterének igencsak megtetszett a palász. A tolvajok eladták, és jó sok pénz ütötte a markukat. Még jobban a padisahon tartották a szemüket, és kényszerítették, hogy éjjel-nappal megállás nélkül fonjon. Eközben a padisah mestere a palász rajzát, virágait nézegette. Hirtelen szeme a padisah pecsét rajzára esett. Rögtön tudta, hogy a palász készítője maga a padisah. A vezírek elé ment. Ez a palász nyomra vezet majd benneteket a padisahhoz. A vezírek pedig embereket küldtek minden irányba, hogy palászárusokat keressenek, és lakhelyüket kikutassák. A padisah katonái körülfogták azt a helyet is, ahol a padisah volt, és mindent átkutattak. Ráakadtak a bereteszelt kis ajtóra, kinyitották és bementek. Odament felfedezték a padisahot, amint ült és palászt font. A kiszabadított padisah parancsot adott, hogy fogják el a tolvajokat, és vessék börtönbe. Maga pedig visszatért az udvarába. Mesterének értékes ajándékot adott, majd maga elé hívott a vezíreit. Bölcs volt a pásztorlány szava. Reá hallgatva tanultam mesterséget, és most mesterségem szabadított meg a haláltól. Menjetek tehát most a pásztorhoz, és kérjétek meg számomra azt az okos leányt. A vezírek visszatértek a leánykérőből, és jelentették a padisahnak. A pásztorlány már férjhez ment. Ó, de kár! Miért is nem tanultam korábban mesterséget? Sóhajtotta a padisah, és keserves sírások közepette verte a homlokát.
A három tanács. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kereskedő. Egy fia volt a házában, és egy kívánság a szívében. Az volt a vágya, hogyha a fia felnő, és kitanulja a kereskedés mesterségét, akkor átad neki mindent, amit évek során összegyűjtött, és hátralévő életét nyugodtan, gondtalanul éli le. Lassan felcseperedett a fia. Az apa mindent elkövetett, hogy megtanítsa a kereskedés mesterségére. Hanem a fiú semmi hajlandóságot sem érzett a kereskedésre. Bármit mondott az apja, egyik fülén be, a másikon kiment. Haragra gerjedt a kereskedő, és egy napon így szólt a feleségéhez. Nem megy a dolog, amíg asszonyt nem hoz a házhoz. Házasítsuk meg. Talán ha ránehezednek a gondok, akkor megfogadja a szavunkat. Az asszony egyetértett ura elgondolásával, és egy szemfiúk lakodalmának előkészítéseihez látott. Megvolt a menyegző, asszonyt szereztek a fiúnak. A menyegző után a kereskedő átadott a fiának 100 tangát ezekkel a szavakkal. Most már a magad ura leszel, fogd ezt a 100 tangát, menj a bazárba, adj, védj, kereskedjél, tégy szert haszonra. A haszonból ezt-azt veszel, és a napod úgy telik el, mint a cukor. A fiú kelletlenül átvette a 100 tangát, és elindult a bazárba. Útközben egy hófehér szakálú öregemberrel találkozott. Van egy tanácsom, 100 tanga az ára, mondogatta menet közben. Állj meg, öregapám, megveszem a tanácsodat, mondotta a fiú, és az öregembernek adta a 100 tangát. Fiam, ha valakinek az asztalánál eszel, annak hálás légy. A hálátlanság megbosszulja magát. A fiú illendően köszönetet mondott, és hazatért. Mikor az apja meglátta, örvendezve kérdezte. Fiam, gyorsan hazaértél. Úgy látom, sikerrel jártál. Mennyi nyereségre tettél szert? Igen, apám, a cserém sikerrel járt, felelte a fiú. Egy bölcs öregember tanácsot árult, 100 tangát fizettem érte. Méregbe gurult a kereskedő. Elpáholta a fiát, és kegyetlenül összeszitta. Múlt az idő, de a kereskedő csak nem tudott megnyugodni. Ismét 100 tangát adott a fiának. Menj a bazárba, adj végy, kereskedjél, tégy szert haszonra. Ne hagyd, hogy vén csalók csapdába ejtsenek, mint legutóbb. Ezekből a tanácsokból egy lukas garas hasznot nem látsz. A fiú elment a bazárba 100 tangájával. A bazár közelében ismét összetalálkozott az öregemberrel. Van egy tanácsom, 100 tanga az ára, mondogatta. Öregapám, fogd ezt a 100 tangát, és mondd azt a tanácsot, mondta a fiú, és a fehér hajú tenyerébe tette a 100 tangáját. Fiam, mondta a fehér hajú, arcod ne fordítsd el a reggel adományától. A tanács hallatára a fiú reszketve, remegve indult haza. Apja elébe sietett és érdeklődött, hogy mennyi nyereséget szerzett. A fiú, hogy mentse magát, füllenteni akart valamit, de nyelve nem állt a hazugságra, és végül megmondta az igazat. A kereskedőt még jobban elöntötte a méreg, mint az első alkalommal. Úgy megverte a fiút, hogy majdnem belehalt. Látta a kereskedő, hogyha a fia így folytatja a tanácsvásárlást, vagyona, szerencséje mind oda lesz. Néhány nap elteltével ismét 100 tangát adott a fia kezébe. Indulj a bazárba, tégy szert haszonra, ez az utolsó kívánságom. Ha ezúttal is ostobán elpocsékolod a pénzt, többé ne térj vissza a házamba. A fiú elindult a bazár felé, bazár bejáratánál ismét összeakadt a tanácsárussal. Van egy tanácsom, 100 tanga az ára, mondogatta az öregember. A fiú zavarba jött, de minden hiába volt, egy tapottat sem tudott tovább menni. Fogát összeszorítva odaadta az öregembernek a 100 tangát, és kérdezte a tanácsot. Fiam, mondta az öregember, ha a jobb kezed meggondolatlanságra emelkedik, a bal kezeddel tartsd vissza. A fiú gondolatban búcsút vett feleségétől meg anyjától, és egy másik város felé indult. Folyót, sivatagot, pusztát maga mögött hagyott, és egyik este egy nagy városba érkezett. Az éjszakát a városfal tövében töltötte, hajnalhasadtával fölkelt, és a napszámos piac után érdeklődött, majd beállt a napszámosok sorába. Nem telt el egy óra sem, jött egy pék. Kikérdezte a fiút, majd magával vitte. A fiú munkához látott a mesterházában. Vizet hozott, fát aprított, lisztet cipelt a pékműhelybe, onnan a kenyeret szállította a péküzletbe. Készségesen teljesített mindent, amit a gazdája parancsolt. A péknek volt egy gyönyörűséges, szép felesége. Az asszony beleszeretett a messziről jött illemtudó, szépbeszédű legénybe. Napról napra elviselhetetlenebbé vált az asszony szerelme. Nyíltan és titokban a fiú körül sündörgött. A fiúnak valahányszor az asszony környékezte őt, eszébe jutott a vásárolt tanács. A vasamat megtöltöttem az asszony urának asztalánál. Hálásnak kell lennem érte, mondta magában, és visszautasította az asszony ajánlatát. Végül megelégelte az asszony próbálkozásait és követelőzését, és így szólt hozzá. Ej, asszony, hagyj már békén. Már egy jó esztendeje, hogy az urat kenyerét és sóját eszem, és ahol sót ettem, nem köpök a sótartóba. Az asszony még egyszer megpróbálkozott sírással, rívással, de amikor ez is hatástalan maradt, megfenyegett a fiút. Ha nem hajlasz a szavamra, elpusztítalak a föld színéről. Ám legyen, ha az igazság útján halok meg, és a rossz útra nem tértem, válaszolta a fiú. Az asszony a szerelem és a bosszú súlya alatt félholtan összegörnyedt, és törte a fejét, hogy miképpen veszejthetné el a fiút. Estére hazatért a férje, és meglátta a felesége sápadt arcát. Az asszony úgy zakogott, mint a tavaszi záporeső. Te mindig vidám és jókedvű voltál, sápatnak és sírósnak sohasem láttalak. Mi kínozza a szívedet? Kérdezte a férje. Drága uram, felelte az asszony, és még keservesebb sírásra fakadt. A nyelvem nem áll rá, hogy elmondjam. Mondd, mondd már gyorsan. Én soha nem gondoltam volna, hogy a szolga, akit te hoztál a házba, és aki annyi kenyeret és sót evett az asztalodnál, végül ilyen tetre vetemedik ellened. A pék megdöbbenve kérdezte. Mi rosszat cselekedett? Kivetette rám a hálóját. Kiáltoztam, és csak nehezen sikerült megmenekülnöm. Mintha a mennybolt szakadt volna a pék fejére, elsötétült előtte a ragyogó világ. Felugrott helyéről, és a pékműhelybe sietett. Megparancsolta a kenyérsütőknek, hogy reggel azt, aki először jön, fogják meg, és vessék a kemencébe, hogy porrá égjen. A pék kijött a kenyérsütő műhelyből, hívta a fiút, és így szólt hozzá. Nem maradt liszt a pékműhelyben. Reggel kora hajnalban ebből és ebből a házból hoz lisztet, és vidd a pékműhelybe. Ezután a feleségéhez ment a kenyérsütő, és így vigasztalta. A tisztességről megfeledkező fiú reggel elnyeri büntetését. Csak hamu marad belőle. Ez a hálátlanság büntetése, mondta az asszony. A szerencsétlen fiú mit sem sejtett a pék igazi szándékáról. Még nem is pirkadt, befogta a lovakat a kocsiba, és gazdája parancsának teljesítéséhez látott. Elment a gazdája által mondott házhoz, és bekopogott az ajtón. Kijött a házura, bevitte a fiút, kiválasztotta a hombárban a lisztes zsákokat, miután a fiú felrakta a zsákokat a kocsira, a házgazdája meghívta magához házba. Fiam, főzik már a teát, igyunk egyet, mielőtt elindulsz. A fiú először vonakodott, mivel a gazdája megmondta, hogy elfogyott a liszt a pékműhelyben, és a pékek munkanélkül maradtak. de akaratlanul eszébe jutott a vásáról tanács. A reggel adományától ne fordítsd el arcodat, és elfogadta az öregember ajánlatát. Hagyjuk most őket, és beszéljünk a kenyérsütő feleségéről. Azon az éjszakán az asszony nagyon nyugtalan volt. Álmatlanul töltötte az éjszakát. Kora hajnalban megütötte a fülét a kocsizörgés. Ó, jaj, meghal ez az ártatlan fiú. Előbb én megyek, nem pusztítom el, nehogy a bűne az én lelkemen száradjon, mondta, és gyorsan rohát húzott, fejére parancsát terített, és a pékműhelybe ment. A pékek Uruk parancsa szerint nem firtatták a parancs értelmét, megragadták a parancsát viselő asszonyt, aki legkorábban érkezett, és úgy, ahogy volt, a kemencébe vetették. Ekkor érkezett meg a fiú. Behordta a lisztet a pékműhelybe, rábízta a segédekre, és visszatért uraházába. Mikor a gazdája meglátta, elámult, és a pékműhelybe ment. Miért nem teljesítettétek a parancsomat? Vonta felelősségre szemrehányóan a segédeit. Mi teljesítettük a parancsodat, felelték a pékek. Reggel mindenkinél előbb egy parancsás asszony jött, megfogtuk és a kemencébe vetettük. Csak hamu maradt belőle. A kenyérsütő ekkor nem szólt semmit. Visszatért házába, és látta, hogy sehol nincs a felesége. Végre megértett mindent. A fiúhoz ment, letelepedett mellé, és megkérdezte. Fiam, már számos éve szolgálsz nálam, de még nem jutott eszembe, hogy megkérdezzem egyáltalán, honnan jöttél, miért álltál szolgálatomba, van-e hazád, házad és családod, vagy nincs? Van hazám, apám, anyám, meg asszonyom is, felelte a fiú. De valamiért el kellett házamból menekülnöm, s házamat és családomat elhagytam. És vajon miért? Kérdezte a kenyérsütő. A fiú elmesélte a jó tanácsot vásárlásnak történetét és apja viselkedését. A kenyérsütő megértette, miféle fajta emberrel áll szemben. Értékes ruhát, egy kardot meg egy szélsebes lovat ajándékozott neki, és több éves szolgálatának bérét még megtoldva hazaküldte. Néhány napi utazás után egy napon éjféltájban érkezett meg szülővárosába. A házukhoz ment, és lássuk csak, ki van ott, ki nincs, benézett a kerítésen. A felesége éppen ott feküdt, mellette egy fiú aludt. Elfogta a méreg a legényt, kirántotta kardját, berontott, és mindkettőjüket meg akarta ölni. Azonban ismét eszébe jutott az egyik megvásárolt jó tanács. Ha jobb kezed meggondolatlanságra vetemedik, a bal kezeddel tartsd vissza. A legény visszatartotta magát, és az ajtóhoz kerülve bekopogtatott. A kopogtatásra az anyja jött ki. Felismerte fiát, és örömében sírva fakadt. Elmentél, mi pedig mennyit szenvedtünk távol létedben. Apád megbánta viselkedését, sokat keresett, kutatott utánad, de nem tudott megtalálni, hol voltál, mit csináltál. Anyám, felelte a fiú, először azt mondd meg, hogy az asszonyom kivel hál együtt. Az anya felelte. Mikor elmentél, éppen terhes volt a feleséged. Fiút szült. Most már felserdült a fiad. Az asszonyoddal a fiad alszik együtt. Megnyugodott és megörvendezett a fiú. Felébresztette asszonyát és fiát, boldogan megölelte, megcsókolta őket, teljesült minden kívánság.
Meséi. A három tanács. tadzsik népmeséket hallottak. Közreműködött Hol Zsuzsa, Somló Ferenc, Vitéz László. Szerkesztő Horváth László, rendező Déri Éva.
A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb, ugyanabban az évben, október 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanúságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.